A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úr Isten, tiéd a dicséret. Testvérek, helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicséretét a 241. énekünkkel, a 241-es énekünkkel, énekeljük el mind a négy versével, a 241-es énekünk így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, jöjjünk, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket a te ígéd hallására. Add, hogy tisztán szóljon ma is a Te igéd. Nyisd meg a mi fülünket, hogy meg tudjuk azt hallani. Nyisd meg a mi elménket, a mi értelmünket segítsd, hogy meg tudjuk azt érteni. Nyisd meg a mi szívünket, hogy valóban hasson ránk a Te igéd. Segíts nekünk, hogy felismerjük, hogy mit akarsz nekünk mondani. Küldd el hozzánk a Szentlélek Istent. Legyél velünk, Urunk. Látod, hogy akárhányan lehetünk, de ha nélküled vagyunk, akkor egyedül vagyunk. Kérünk ezért, hogy jöjj el közénk. Te szólj hozzánk a Te ígéd által. Te szólj hozzánk a Te lelked által. Te adj nekünk hallást, hitet és megértést. Szent fiadért, a Szentlélek Isten közösségében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom, amint írva található Jakab apostol levelének a második részében, Jakab apostol levelének a második részéből a 19. verstől olvasom a 26. versig, tehát Jakab apostol leveléből a második rész 19. versétől a 26. verséig, így szól hozzánk az Úr igéje. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod épp pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát, az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatott én meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Jakab apostol levelének a magyarázatát folytatjuk. Jakab apostol levele alapján hirdetjük ma is az igét, folytatjuk a sorozatot, és ahogyan látjuk, olvassuk, hallottuk, Jakab apostol most is a hit és a cselekedetek problémájával, a hit és a cselekedetek kapcsolatának a problémájával folytatja. Talán a testvérekben is megfogalmazódott az a gondolat, ami bennem a készülés legelső perceiben, hogy múlt héten is ez volt. Múlt héten is arról volt szó, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Múlt héten beszéltünk arról, hogy a hitünknek látszódnia kell rajtunk. Hogy a hitünknek vannak cselekedetei, hogy egyáltalán létezik ez a dolog, hogy a hit cselekedete. Hogy ez a kettő összekapcsolódik. De Jakab apostol nem önmagát ismétli, hanem többet mond, mint a múlt héten. Emeli a tétet, hogy úgy mondjam. A hit és a cselekedetek kapcsolatáról beszél most is, de a megigazítás fényében, a megigazítás témakörében kezd el beszélni a hit és a cselekedetek kapcsolatáról. És ahol a megigazításról van szó, ott az üdvösségünkről van szó. A megigazítás olyan elméleti dolognak tűnik. A megigazítás arról szól, az a fogalomkör, hogy Isten ránk néz, bűnös emberre, és valamiért azt mondja ránk, hogy igazak vagyunk. Igaznak tart minket. igaznak nyilvánít minket. Deklarálja, hogy aki ott áll előtte, az a bűnös ember, az igaz. Ha ez nem történik meg, akkor nincs üdvösségünk. Ha ez nem történik meg velünk, akkor kárhozatra leszünk ítélve. Ezért mondom, hogy többről van szó, mint múlt héten. Múlt héten, amikor Jakab apostol level alapján az igét hirdettem, akkor arról volt szó, hogy a hitünknek látszódnia kell kifelé. Itt most arról van szó, hogy a hitünknek látszódnia kell felfelé, Isten felé. És itt kezdődnek a problémák. Mert akiknek Jakab apostol írt, azok is így gondolták ezt. A hitnek látszódnia kell felfelé. Isten lássa a hitünket. Így van jól. De Jakab apostol kiigazítja ezeket az embereket. Nem elég a hitet látni Istennek. Ha Isten csak a hitünket nézné, nem tartana minket igaz embernek. Itt az üdvösségünkről van szó, ezért szerintem nagyon fontos, hogy miben hiszünk. És ha egy tévedésben hiszünk, akkor egy tévedésre alapozzuk az életünket. A hit nem elég. Jakab apostol erre hívja fel a figyelmet. A hit itt kevés. Az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy hogyan is üdvözül az ember? Hogyan lesz üdvösségünk? Mi az a folyamat, amin Isten keresztül vezet minket? Jakab apostol ezt a témakört csak érinti, nem fejti ki. Amit mond, az nem egy tételes elméleti tanítás, nem egy rendszeres teológia. Jakab inkább példákat használ, Ábrahámot és Ráhábot. De a kérdés akkor is itt van, a kérdés akkor is sugárzik ebből a mai igeszakaszból, honnan van üdvösségünk, és hogyan van üdvösségünk. Mit tesz velünk Isten? Van erre igénk? Van erre igénk a Római Levél 8. részében, ahol azt mondja a Szentlélek Isten Pál apostol által, hogy akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, el is hívta, meg is igazította, meg is dicsőítette. Ez a folyamat az üdvrend. Isten ismer, elrendel, elhív, megigazít, megdicsőít. Ezen a folyamaton megy át minden hívő ember, lényegében ez a születéstől az újjászületésig tartó életünk íve. Isten megváltoztat minket. Nem akarja, hogy olyanok vagyunk, ahogy születtünk. Nem akarja, hogy bűnösök maradjunk. Szüksége van az embernek a változásra. El kell jutni a hívő embernek A-ból B-be. És Isten itt mutatja meg, hogy hogyan juttat el minket. A kiinduló állapottól, a bűnös embertől, addig a üdvösséget kapott emberig, aki megáll Isten előtt, és Isten azt mondja, hogy ő igaz. Mennyi mindennek kell ehhez megváltoznia? A jó hír az, hogy bízhatunk Istenben. A jó hír az, hogy van arra ígéretünk, hogy akivel ez a folyamat elkezdődik, azzal be is fejeződik. Nem állunk meg félúton, mert Isten visz minket ezen keresztül. Ha rajtunk múlna, akkor egy lépést sem tudnánk tenni ezen az úton. De nem rajtunk múlik. Akit Isten ismer, azt elhívta, az végül üdvösségre fog jutni. Azt mondja Pál apostol a Filippieknek, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Olyan nincs, hogy valakit Isten ismer és elveszik. Olyan nincs, hogy valakit Isten a sajátjának tart, de az illető nem tud üdvösségre jutni. Mert akiben Isten elkezdi ezt a dolgot, abban be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig, az Úr napjáig, amikor meg kell Isten előtt állnunk. Na, ennek a folyamatnak az egyik lépése a megigazítás. Ennek a folyamatnak van egy olyan pillanata, amikor Isten elé állunk, és ő azt mondja, hogy igazak vagyunk. annak nyilvánít minket. És Jakab olyan embereknek írja a levelét, akik azt gondolják, hogy ehhez elég a hit. Nem kell tenni semmit, ehhez elég a hit. Ha a hitre jutottam, hátradőlhetek. Isten nem fogja nézni a cselekedeteinket. Isten nem fog nézni semmi mást, csak a hitünket. Ezt gondolják ezek az emberek, és Jakab nagyon siet ezt kijavítani. Jakab nagyon siet ezeket az embereket kijózanítani, és itt jön a két példa, Ábrahámé és Ráhábé. Miért ez a kettő? Azért, mert Ábrahám a hithős, Ábrahám a minden hívő atya, a hívők közül az első, ahogy a zsidók gondolják, Ráháb pedig a tisztátalan. Itt is így mondja, a tisztátalan Ráháb. A hívők közül az elsőt is, és a hívők közül az utolsót is úgy tartotta Isten igaznak, hogy közben a cselekedeteiket is nézte. Ábrahámét is, és Ráhábét is. Ábrahám és Ráháb, és közte vagyunk mindannyian a hitben. Mindenki tart valahol a tisztátalan Ráháb és a hithős Ábrahám között. Azért ezt a két példát hozza Jakab, mert ezzel a két példával átfogja az összes embert, minden hívőt. És mindenki úgy igazul meg Isten előtt, úgy lesz igaz Isten előtt, hogy a hit mellett Isten a cselekedeteit is nézi. Együtt munkálkodik a hit a cselekedetekkel, mondja a 22. vers. De ebben nem lehetett megnyugodni, hogy ezért van itt Ábrahám. Egyszerűen Ábrahámmal olyan borzalmas próbatétel történt, ami nem hagyta, hogy itt megnyugodjunk. Legalábbis engem nem hagyott itt megnyugodni. Többről van itt szó, erről is szó van természetesen, ezért van itt Ábrahám, de nem csak ezért. Múlt héten érintettük a kérdést, hogy miközben Jézus Krisztus a kereszten volt, miközben őt megfeszítették, mit élt át az édesanyja a kereszt alatt, aki nézte a fiát, hogy ez milyen borzalmas kínokkal járhatott. És aztán eszembe jutott az a kérdés, hogy és mit élt át a mennyei atya, miközben ezt végignézte. Mit élt át a mennyei atya? És ez egy óvatosan feltett kérdés. Mert erről, ez gyakorlatilag Isten titka. Olyan, mintha ebben nem engedne belelátni a Szentírás. Olyan, mintha azt mondaná, hogy eddig és ne tovább. Krisztus Jézusra figyeljetek, eddig és ne tovább. De itt van Ábrahám, aki meg egy kicsit mégis megmutat ebből valamennyit. Ábrahámon keresztül egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy mit élt át a mennyei atya. Ábrahámnak kis hián fel kellett áldoznia a fiát, Izsákot. Ezt az esetet, ezt a történetet többször is magyarázza a Szentírás. A mai ige szakaszunk az egyik legfontosabb hely, ahol a Szentírás ezt magyarázza. A hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel, olvassuk, és rögtön azon gondolkodunk, hogy hogyan történhetett az, hogy a cselekedet az volt, hogy kis hián meg kellett ölnie a saját fiát valakinek. Hogyan munkálkodik együtt a hit a cselekedettel, miközben a cselekedet ez? Ábrahám hitt az Úrnak, és ezt tulajdonítatott néki igazságul. Mit is hitt az Úrnak Ábrahám? Hogy nagy népatya lesz. Azt hitte, hogy bár már idős, és nincs gyermeke, és a felesége Sára is idős, ennek ellenére számtalan utóda lesz. Ez önmagában rengeteg hit kellett természetesen. És Ábrahám ezt elhitte, és ezt tulajdonítatott néki igazságul. Miután ezt az igét olvassuk Mózes első könyvében, A Szentírás leírja a szövetséget, amit kötnek ezután. Hitt az Úrnak Ábrahám, és utána jön a szövetségkötés leírása. Amikor is Isten tüzes kemence képében átmegy a szétvágott állatok között. Olyan ez, mint egy áldozati szövetség. Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig szövetségre lépett vele. De emlékszünk, hogy hogyan folytatódik itt a Szentírás. Úgy képzelem, hogy ezek egymás után történnek, ha egyszer egymás után vannak leírva. Szóval Ábrahám hitt az Úrnak, megtörtént a szövetségkötés, aztán Ábrahám hazament, és Sára kérésére bement a szolgálólányhoz, Hágárhoz, a fiatalhoz, hogy akkor jöjjön az a gyerek. Akkor legyen meg az a fiú. Nem várjuk meg, hogy Isten mit akar. Nem várjuk meg, hogy hogyan teljesül ez az ígéret. Idősek vagyunk, nincs vesztegetni való időnk, jöjjön a fiú. Megoldjuk. Eddig tartott a hite. Ha a hit együttmunkálkodik a cselekedetekkel, ahogyan Jakab mondja, akkor ez a cselekedet azt jelenti, hogy itt a hitnek hát legalábbis volt valami hiánya. Az ígéretben nem bízott Ábrahám, ezért a szolgáló lányjal akart gyermeket nemzeni. Ha az ígéretben nem bízott, akkor Istenben sem bízott. Várnánk a büntetést, Isten büntetését, de Isten büntetése nem jön, hanem Isten újra szövetséget köt Ábrahámmal. Tulajdonképpen Ábrahám most lesz Ábrahám, most lesz ez a neve. Ebben a második szövetségkötésben, a körülmetélkedésben Isten helyre állítja a kapcsolatot, a szövetséget Ábrahámmal, a hitszegő Ábrahámmal. És aztán megszületik Izsák. Teljesül az ígéret. Ábrahám hite is teljessé válhatna. De Isten a próbatétellel akarja Ábrahám hitét növelni. És ez a próbatétel, amit Ábrahám kap, ez borzalmas. Hinnie kell az Úrnak, hinnie kell, hogy sok nép atya lesz Izsákon keresztül, és egyúttal engedelmeskedni is kell az Úrnak, amikor azt mondja az Úr, hogy áldozd fel nekem ezt a fiút. Nyilván Izsáknak még nincsenek gyermekei. Az ígéret, amit Istentől kapott Ábrahám, és a parancsolat, amit Istentől kapott Ábrahám, üti egymást. Mind a kettő nem teljesülhet. Most akkor vagy sok gyermeke lesz Izsáknak, vagy meghal, mint áldozat. Istennek ajánlott áldozat. Hogyan lesz akkor nagy népatya? Az ígéret és a parancs ellentétes. Na, itt jön a hit. Itt jön az igazi hit. Ez az igazi hit pillanata, hogy ilyenkor mit teszünk. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha mustármag méretű hitetek volna, akkor semmi sem volna lehetetlen nektek. Azt mondjátok a hegynek, menjen innen oda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen nektek. Ezt Jézus mondja. De úgy képzelem, hogy Ábrahám, amikor azt gondolta, hogy semmi sem lehetetlen, akkor nem úgy gondolta, hogy nekem, Ábrahámnak semmi sem lehetetlen, hanem úgy gondolta, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Abban hiszünk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És megkötözi Izsákot, és veszi a kést, és kinyújtja a kezét, és már lesújtana. És Isten kivár. Hagyja, hogy megszülessen a szándék. A végső szándék, ahol már nincs helye kétségnek. És csak akkor állítja meg Ábrahámot. Csak ebben a döntő pillanatban. Miben hitt Ábrahám? A zsidókhoz írt levél magyarázza ezt a történetet, és azt mondja, hogy Ábrahám a feltámadásban hitt. Ez az egyetlen megoldása a dilemmának, hogy Isten ígérete vagy a parancsa teljesüljön. Lehet, hogy meg kell ölnie Izsákot, de Izsák akkor is nagy népatya lesz. És Izsákon keresztül Ábrahám akkor is nagy népatya lesz, mert van feltámadás. Nincs más megoldása a történetnek, csak a feltámadásba vetett hit. Izsák majd feltámad, és akkor valóra válnak Isten ígéretei, mert Istenben lehet bízni, mert neki semmi nem lehetetlen. Milyen borzalmas lehetett ezzel a hittel is, akár a feltámadásba vetett teljes hittel is ezen végigmenni. 3 napig csak mentek az áldozati hely felé. Hányszor merülhetett fel Ábrahámban, hogy nincs más mód, nincs más lehetőség, és nem jön válasz. Nincs. Nincs más mód. Fel kell áldozni ezt a fiút. Mit érezhetett a mennyei atya, amikor látta Krisztust a kereszten? Valószínűleg ugyanezt. Ugyanezt, csak sokszorosan ugyanezt. Nincs más mód. Nincs más mód. Nincs más mód a Szent Háromság Isten számára, mint az, hogy feláldozni Isten fiát a bűnös emberért. Nincs más mód, mert ez a nép máshogy nem lesz igaz. Ez a nép máshogy nem jut üdvösségre. És a mennyei atyának halálra kell adnia a fiát, az ő egyetlenjét. Öröktől fogva együtt vannak, és halálra kell adnia. Csak itt nincs angyal, aki közbelép. Itt nincs angyal, aki közbelép, itt nincs senki, aki segítsen. És Isten pontosan tudja, hogy senki nem fog segíteni. Ki segítene Istennek? De nincs más áldozat. Olyan, mint Krisztusé nincs. Itt nem lesz elég az utolsó pillanatban Krisztus helyett egy kost találni. Ezt az egészet mélyíti, ezt az egészet még nehezebbé teheti, hogy korábban Jézus imádkozik, és azt mondja, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. Jézus maga erre kéri a mennyei atyát. De legyen meg a te akaratod, ha lehetséges, múljon el ez a pohár. És a mennyei atya azt mondja, hogy nem lehetséges. Nem lehetséges. Ez az akaratom, nem múlhat el ez a pohár. Isten irántunk való hűsége az kimozdíthatatlan tény. Isten irántunk való hűsége megfellebbezhetetlen. A mennyei atya nemet mond Krisztusnak, értünk. Jézus vért izzad a kintól, ahogy imádkozik, és a mennyei atya nem másítja meg az akaratát. Persze nem az a mennyei akarata, egyszerűen nem arról van szó, hogy Krisztus halljon meg a kereszten. A mennyei atya akarata az az üdvösségünk. Az az üdvösségünk, és ehhez nélkülözhetetlen ezen a borzalmon átmenni, hogy közben a fiú meghal, mint áldozat. Nagyon-nagyon kevés ige szól erről az egész Szentírásban. Az egyik ilyen hely a Hósás 11.8, a Károli számozás szerint. Hósás 11.8. Ezen az ige helyen a Isten, a mennyei atya büntetni akarja a bálványimádó Izraelt, akit itt Efraimnak hívnak, de Izraelről van szó, ez Efraim, Izrael másik neve. És Isten meg akarja büntetni ezt a bálványimádó népet, mert hiába küldte Ámosz profétát, aztán Hósás profétát, a bálványimádás ellen semmi. És nemhogy egy kicsit hatott volna a profécia erre a népre, hanem még elkezdtek ilyen még borzalmasabb, Isten által még inkább gyűlölt bálványimádó módszerekkel élni, mint a kultikus paráznaság. És Isten eltökéli, hogy megbünteti ezt a népet, és akkor ezt olvassuk a Károli fordításban, de megesett bennem az én szívem. Ezt mondja Isten, megesett bennem az én szívem. Fellángolt minden szánalmam. megesik a szív, és fellángol a szánalom. Ez a megesett szó, ez egy nehezen fordítható szó. Az új fordítás meg indulnak fordítja. Mind a kettő jó fordítás, a megesett is, a megindul is, de a megindul abban az értelemben jó fordítás, mint ahogy például egy ház megindul. A ház, aminek vannak oszlopai, a ház oszlopokon nyugszik, a tető oszlopokon van, és ezek az oszlopok teljesen mozdíthatatlannak tűnnek, ezek betonstabilak, és akkor jön a földrengés, és megindulnak az oszlopok, és ledől a tető. Az egész összeroskad. Ezt jelenti ez az ige. Ez történik Isten szívében, amikor büntetni akarja a népet. Valósággal összeroppan a szíve. Ez történik Istenben, amikor büntetni akar. És akkor fellángol inkább a szánalom. Nem bocsátja haragját a népre. Nem bünteti Efraimot, hanem az ő szíve szakad meg. Istennek fáj a saját haragja ebben az igében. Ez a ránk irányuló harag talált végül célt Krisztusban, a kereszten. Ez a ránk irányuló harag száll a bűneink miatt, száll Krisztusra. Krisztusé a büntetés helyettünk. És mi úgy állhatunk Isten elé, mint aki igaz. Azt mondja Luther, hogy tündöklő vétkeink vannak. Tündöklő vétkekről és átokká lett Krisztusról beszél Luther a megigazítás kapcsán. A mi vétkeink, a mi bűneink ragyognak, mint Krisztus szentsége, Krisztus szentségét pedig besározza az átok a mi bűneink miatt. Magára veszi Krisztus az átkot, Isten haragját, Isten bűngyűlölő haragját a kereszten. Mi pedig, ahogy vagyunk, bár bűn és kíngyötör, megyünk Isten elé, aki minket igaznak tart Krisztusért. És akkor Jakab levele alapján azt kérdezhetjük, hogy hogyan élhet az ember ezzel a hittel, ezzel a tudattal bűnök között. Ráháptól Ábrahámig mindenkin látszódott a hite. Mindenki cselekedte is a hitét. Hát cselekedjétek ti is, üzeni Jakab. Higgy és élj is aszerint, ahogy hiszel. Krisztus ebbe belehalt, hogy nekünk esélyünk legyen. A megigazítás tana, a megigazításról szóló tanítás, az Krisztus kereszthalálánál gyökerezik. Ez az egésznek az alapja, Krisztus kereszthalála. A megigazítás Krisztus keresztjénél ered. És Jakab elvileg ilyen Krisztus hitű embereknek kénytelen azt magyarázni, kénytelen azt tanítani, hogy nem elég a hit önmagában. Hogy nem úgy van, hogy hiszel és hátradőlhetsz. Ez a megigazításhoz kevés. Tehát elég a hit önmagában? Nem. A cselekedet elég önmagában? Az sem. Nézzük meg, testvérek, hogy hogyan válik az ember igazzá. Tényleg, amikor Isten elé kell állnunk, egyszer meg fog történni, mit kérdezzen Isten? Hogy azt mondhassa, hogy ez az ember igaz. Igaznak nyilvánítom. Kérdezzen rá a mennyei atya a hitünkre? Kérdezzen rá arra, hogy mennyire volt teljes a hitünk életünkben? Teljes a hitünk most? Ha most lenne ez a számonkérés, ha most jönne el az a nap, akkor mit tudnánk felelni, hogy milyen a hitünk? Mondhatjuk, hogy igen. Amennyire tőlem teszik, amennyire tőlem telik, az én hitem az teljes. És akkor azt olvassuk Jakabnál, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Az ördögök hite és a mi hitünk ne legyen ugyanolyan. Mi nem csak azt hisszük, hogy Isten egy, mi azt is hisszük, hogy Isten a mi Istenünk. Isten a mi Urunk, Isten a mi parancsolónk. De akkor már jön a probléma, hogy akkor éljünk is aszerint. Ha Isten az Uram, ha Isten a parancsolóm, akkor az cselekedetekben látszódjon. Ha Isten a parancsolóm, akkor én legyek az, aki engedelmeskedik. Ha ő mondja, hogy mit csináljak, akkor én legyek a szolga, aki megteszi. Akkor én legyek az eszköz, akivel meg lehet tenni. Ha én nem tudom megtenni, tegye ő meg velem, ami az ő akarata. Ez a hit, ez a teljes odaadás a hit. Hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, ez a hit. Van-e ilyen hitünk? És amíg mindig azt mondjuk, hogy igen, akkor kérdezzük meg Jézust magát, hogy mi a hit. És ő azt fogja mondani, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen nektek. Nincs ilyen hitünk. Pedig a mustármag kicsi. Azt nem tudom, hogy a mustármagnyi hit, a mustármag méretű hit elég lenne ahhoz, hogy Isten igaznak mondjon. De azt tudom, hogy nem parancsolunk a hegyeknek. Talán mégse a hitre kérdezzen rá a számon kérő Isten. Kérdezzen rá talán a cselekedetekre? Hát arra még úgyse. Calvin azt mondja, hogy a jó cselekedetekben is kegyelemre szorulunk. Ha a cselekedeteket tesszük mérlegre, akkor senki nem menekül meg a kárhozattól. Mire kérdezhet rá Isten? Én úgy képzelem, hogy úgy fogunk előtte állni, mint meg annyi tékozló fiú. Jövünk, ahogy vagyunk. Visszük a tökéletlen életünket, a tökéletlen hitünket, a kegyelemre szoruló cselekedeteinket, megyünk, mint egy tékozló fiú, és végignéz rajtunk az Atya, végignéz a rongyos, szennyes ruháinkon, a bűnnel, bűnökkel fertőzött életünkön, meg ránézhetünk, és látjuk, hogy ő felségbe öltözött, mint ahogy meg van írva. Ő hatalmas, szent és tiszta. Mi meg ott állunk a szívünkkel, ami egy bálványgyár. Látjuk, hogy ő szent, és mi bűnösök vagyunk. Isten ránk néz, nézi a hatalmas a porszemet, nézi az örökkévaló a halandót. Mit kérdezzen, hogy azt mondja ránk, hogy ő igaz? Elég esélytelennek tűnik. És akkor a mennyei atya azt kérdezi, szóval érted, halt meg a fiam? Érted, halt meg? És akkor mondhatjuk, hogy igen. Ebben bízhatunk. Tényleg értünk, halt meg. Ne bízzunk a hitünkben. Ne bízzunk a cselekedeteinkben. Ne bízzunk egy percig se abban, hogy kiérdemeljük az üdvösséget. Nem fogjuk kiérdemelni az üdvösségünket. Bízzunk Krisztusban. Egyedül Krisztusban bízzunk. Ő tényleg meghalt értünk. Ő tényleg elhordozta a bűnökért járó büntetést, hogy én jöhessek, amint vagyok. Ez a megigazítás. Isten nem a bűneim alapján határozza meg az értékemet, ez a megigazítás. Isten egyszer csak ránk néz, és azt mondja nekünk, hogy ti drágák vagytok. Nem a bűneinkért, nem a hitünkért, és nem a cselekedeteinkért vagyunk drágák Istennek, hanem Jézus véréért. Mert ez a fizetőeszköz, értünk. Olyan drágák vagyunk Istennek, hogy az ő fia meghalt, értünk. Krisztus vére a legdrágább fizetőeszköz a mennyei atyának is. Adja meg az Úr, hogy így nézzen mindnyájunkra. Adja meg az Úr, hogy ezzel a hittel tudjunk élni. Hogy amikor elé kerülünk, akkor Isten Krisztusra tekint, és ez alapján méri fel az értékünket. És akkor igazak leszünk. Akkor miénk lesz az üdvösség, és beteljesül rajtunk Isten minden ígérete. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy nem vagyunk mi sem igazak, sem szentek. Nem vagyunk mi méltók a te ajándékaidra. Nem értelmünk se gondviselést, sem áldást. A hitünk sokszor nem látszódik rajtunk. Nem látszódik úgy, ahogyan látszódott Ábrahámon, de még úgy sem látszódik, ahogyan látszódott Ráhábon. De hálásak vagyunk neked, Urunk. Hálával, hálatelt szívvel jövünk eléd, hozzád imádkozni és téged megszólítani. Hálásak vagyunk már a teremtésért is, a te teremtő munkádért. Köszönjük neked, hogy egyáltalán létezhetünk. Hálásak vagyunk a gondviselésért. Hálásak vagyunk azért, hogy mindeddig megtartottál minket. De leginkább hálásak vagyunk a Szent Fiadért. Szent Fiad megváltó munkájáért. Hálásak vagyunk a megváltónkért, aki megfizetett a mi bűneink szerint, és megnyerte nekünk, hogy minket te igaznak láss. Hálásak vagyunk a Szentlélek Istenért. Hálásak vagyunk, hogy mindebben nem kell egyedül lennünk, hogy számíthatunk rád. Hálásak vagyunk a pártfogóért és vigasztalóért. Hálásak vagyunk ezért a veled való közösségért. Te indítsd, Urunk, a mi szívünket ezután is hálára, magasztalásra, alázatban járásra, a te igéd szerinti hitre és a te igéd szerinti cselekedetekre. Add, hogy a mi hitünk együtt tudjon munkálkodni a cselekedeteinkkel. Add, hogy cselekedetek által legyen teljessé a mi hitünk. És amikor látod, hogy nekünk ez nem megy, Urunk, tedd teljessé a mi hitünket. Nézz ránk, Urunk, kegyelmesen. Könyörgünk, Istenünk, könyörgünk a testvéreinkért, egész gyülekezetünkért, a betegekért és szenvedőkért, elesettekért és gyászolókért. Te legyél mindannyiunk vigasztalója. Könyörgünk a családokért. Könyörgünk az itt folyó szolgálatokért, munkákért. És te adj nekünk, Urunk, tartalmas pihenést, és te adj nekünk, Urunk, munkát is, feladatokat is, cselekedeteket a mi hitünkhöz. Könyörgünk egyházunkért, a magyar reformátusságért határon innen és túl, és minden hívő emberért. Szent Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg, helyünket elfoglalva. Hirdetem először is, hogy jövő héten szokott időben, kedden este a Bibliaórát megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem testvérek, hogy szép rendben épül a kisteleki templom. és továbbra is van lehetőség az adakozásra, az építkezésre történő adakozásra. És akit erre vezet az Úr, azt kérjük, hogy adakozzon. Kérdetem még mindig kisteleken maradva, hogy az ott szolgáló Szabó Jánosnak és feleségének Dórinak kisfiúk született, Szabó Mátyás Tóbiás. Hála az Úrnak mindannyian jól vannak, az Úr áldja őket. És hirdetem, amit múlt héten rosszul hirdettem, hogy aki szeretne jönni a gyülekezeti hétre, az most maradjon itt megbeszélésre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, az áróénekünket énekeljük, a 226. énekünket. A 226-os énekünket énekeljük el minden versével. A 226-os énekünk így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Nemzeti imádságunkat énekeljük.
Thank you.
Áldás békesség, testvérek!